a mi segítségünk és Isten tiszteletünk s igére figyelésünk további megáldása az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Isten szent igéjét olvasom, és szent lelke erejét kérve hirdetem. Üdvtörténeti sorozatunk folytatásaként a Királyok első könyve 3. részének 5-től 14. versei alapján. Akkor éjjel megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta Isten: kérj valamit, én megadom neked. Salamon ezt felelte: te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. És most, Uram, Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám Dávid után, de én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz, és a te szolgád választott népet között van, amely olyan nagy nép, hogy nem lehet számba venni. Nem számlálható meg a sokasága miatt. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Azért ezt mondta neki Isten: mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Kedves testvérem, az új év első napjaiban Isten odaáll eléd, és ezt mondja: kérj valamit, és én megadom neked. Na, ne vicceljen már a lelki pásztorunk, mondhatja valaki, annyi bajunk van, terhünk, nagyon örülnénk, ha egy kicsit is enyhítene rajta Isten, vagy adna nekünk. Most ilyet mondani, hogy kérj valamit, és megadja neked, ilyen csak a mesében van, hogy lehet három kívánságunk, és a mesében azt teljesíteni is lehet. Ma ez az ige áll előttünk. Kérj valamit, én megadom neked. Jó, jó, hát 3000 évvel ezelőtt Salamonnak mondta ezt Isten. De ma érdemes odafigyelni az ige hirdetésre, mert ez az ige is, mint a többi, túlmutat az akkori szereplőn. Ma is érvényes. Ma neked mondja Isten: kérj valamit, és megadom neked. De haladjunk sorban. az első megrendítő üzenete igénynek, hogy Dávid után Salamont látjuk a trónon. Tudjátok, miért megrendítő üzenet ez? Ki volt Salamon anyja? Az a Betsabé, akivel az egyébként szent életű Dávid élete legnagyobb gyalázatát vitte végbe. Elcsábította, teherbe ejtette a férjes asszonyt, aljasul, orvul megölette a férjét, magához vette ezt az asszonyt, és a kisgyermek, aki megszületett ebből a parázna indulásból, néhány napon belül meghalt. Dávid ötödik, utolsó feleségeként vette nőül ezt a Betsabét. Arról most külön nem szólok, hogy az akkori kor több nejűségi gyakorlata az nem Isten eredeti gondolata. És születtek a királyfiak korábban, egyenes ágon, ha így akarjuk mondani, és ebből a kapcsolatból, a Betsabéval való házasságból született meg azután Salamon. És ő a következő láncszem abban az üdv történeti láncolatban, ahogyan haladunk, egészen Jézusig. És itt megáll az ész. Én azt mondanám, Istenem, természetes, értem, hiszen bűnbocsánatból élünk. Te megbocsátottál Dávidnak, és Betsabénak is. De ne tedd már középpontba őket, takard el ezt a házasságot, legyen a háttérben, hát nem szépségdíjas házasság ez. Isten pedig kitültet a trónra Betsabé gyermekét, Salamont. Mert Isten nem szépségdíjasokat választ magának. Átnéztem a szolgálatra készülve Jézus nemzetségi táblázatát. Ott van a hivatásos parázna Ráháb ebben a láncolatban. Ott van a pogány moábita Rút, előttük ott van Jákob a csaló, meg Jákob fia Júda, és Júdának a menyétől született gyermeke, egy láncszem ebben a sorban, aztán ott van a bálvány imádás csúcs teljesítményét évtizedeken át teljesítő, lezüllött király Manassé, aki az élete utolsó éveiben tér meg, de valami hihetetlen pusztítást végzett addig erkölcsileg, gazdaságilag, egyáltalán a nép életében. Mit csinál az Isten? Csúfot űz a szent dolgokból? Nem, hanem megmutatja az irgalmát, ami szemünk olyan mélyet nem tud látni, és ami eszünk olyan magasra nem tud jutni, amilyen az Isten irgalma. Így énekeltük új év napján, ezzel kezdtük az Isten tiszteletünket. Nagyon szeretem a Zsoltárt, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. És hűséges volt át mindenkor hirdetem, mert mondom, hogy megáll mind örökké irgalma, melyet úgy megépít, hogy megálljon mindenha, és hogy mind az égig erősíted, megtartod, te szent igazságod, és a te fogadásod. Ha valaki fanyalog, és azt mondja, hogy ilyen népbe tartozzam, mit tett az Isten, amikor a nagy péntek éjszakáján levitéz lett tagadó Pétert, állította oda húsvétkor ige hirdetőnek, és az ő ige hirdetésével indult el az egyház élete. Mit tett az Isten, amikor a keresztjéneket üldöző, gyilkos Saulust tette a legnagyobb apostollá? És ha nem is tudsz ilyen nagy mélységeket fölmutatni, testvérem, mint amelyet egyik másik imént idézett. De mit tett az Isten, amikor téged és engem választott, és bevett a kegyelmébe? Értitek? Sírni kellene, hogy ilyen nincs, Istenem, én a te gyermeked lehetek. Elhívottad, örök élet örököse. Milyen nagy üzenet, ha Salamonról hallunk, fölragyog az Isten kibeszélhetetlen irgalma előttünk. Jézus a napokban mondta nekünk, akik a Bibliaolvasó vezérfonal szerint olvassuk az igét, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket megtérésre. Ha te igaznak látod magad, akinek még a 20. őse is az egyházat építette, és aki úgy tekintesz az életedre, hogy azért én valamit letettem az asztalra, halld meg, ha te benne lehetsz a láncolatban. Egyetlen dolog miatt, mert az Isten olyan irgalmas te hozzád. És a római levélben Pál le is írja, hogy nincs egy igaz se, mindnyájan elhajlottak, mindnyájuk szája, nyelve, keze, lába, mindene. Nyomorult, bűnös. De az Isten irgalma Jézust küldte. És bedugatik minden száj. Itt nem lehet fölényeskedni. Én azt szoktam mondani, mikor valakivel beszélgetünk, és nagy mélységei vannak a bűneinek, hogy van kiút és van bocsánat. És ebben a gyülekezetben egyikünk se nézhet úgy a másikra, hogy én ki vagyok, ő meg ki. Mert mindnyájunkat a víz alól húzott ki az Isten. Lehet, hogy nem 50 méterről, csak 40-ről, és ha ezért te dicsekedni akarsz, testvérem, akkor majd megtanít az Isten, hogy az ő irgalma az, hogy nem tébolyult vagy, és az ő irgalma az, hogy testben, lélekben idáig elsegített, és az ő irgalma az, hogy hit támadhatott a szívedben. Na, ez az előzmény. És ennek a Salamonnak mondja az Úr, kérj, amit akarsz, és megadom neked. Mennyi minden benne van ebben a mondatban? Benne van az, hogy minden az Istené. Neki nincs lehetetlen. Nem azért nem adja neked, amit kérsz már, nem tudom mióta, mert arra már nem terjed ki a hatalma. Nagy titkok ezek, de tudd meg, hogy az Istennek minden lehetséges. különös filmről számolt be valaki. Azt mondta, hogy ebben a filmben egy embernek adatott meg, hogy ő legyen az Isten. És azt mondta, na végre én teljesíteni fogom mindenki kívánságát, és hozzá kezdett. Az első lépések között volt, hogy aki lottó ötös szeretne, annak mind meg lesz. Aztán kiderült, nem tudom, benne van-e a filmben, mert a beszámolóban nem volt, hogy majdnem agyonverték, mert a lottó ötösért annyit se kaptak, mintha kettes találatuk lett volna, mert ugye, ha mindenki nyer, akkor... És így haladt tovább az ő nagy istenkedésébe, mert majd ő megmutatja, hogy hogy kell egy Istennek ebben a világban forgolódni, és nem úgy, ahogy annak ott fönt, lent, itt, mindenütt. És aztán a végén menekült, és azt mondta, hogy nem, inkább visszaadom ezt a pozíciót az Istennek. Ugye, testvérem, sokszor Isten vagy, meg Isten vagyok, és elképzeljük, és nem értjük, hogy neki egy pöcintés lenne, és nem csinálja. Mióta kérem, mióta várom? De tudd meg, hogy Istennek minden lehetséges. És aztán azt is tudd meg, hogy Isten nem tartja vissza az ajándékait. Kérj valamit, és megadom neked. Szívesen szétosztja azok között, akiknek ilyet mond. Jó lenne megérteni nekünk, sokszor uborka reklám hívőknek, hogy az Istennek van humorérzéke, van vidámsága, van gazdagsága. Ő, amikor teremtett, néz végig a pingvinek, meg a madarak, meg a mindenek között. Hát nézd már meg, hogy Isten nem csak szükségből egy síralomvölgyet összekombinált, amiben valahogy leéljük az életünket egy sarokba vonulva, szegényen imádkozva, és kibírjuk, amíg majd az örökké valóságba kitárul minden. Olyan jó lenne nekünk megértenünk azt, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna ő vele együtt mindent. Jézus megjött, és azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Kedves testvérem, állj meg ma délután, vagy este, ha már a délutáni programjaid teljesek, és vedd számba, mit kaptál Istentől azóta, hogy hitben jársz. Előtte is sok mindent kaptál, de azóta. Vedd számba, hogy mennyivel jobb neked, nem feltétlenül forintra gondolok, de az áldásban nem csak lelki, hanem testi ajándékok is benne vannak. No, figyeljük Salamon válaszát. Milyen különös ez a fiatal ember. Nem veti rá magát azonnal a kérdésre, hogy kérj valamit, és már kér is. Nem. Elidőzik az Isten színe előtt. Majd figyeljük, ha otthon kikeressük Királyok első könyve 3. részét, hogy Salamon azt mondja, ó, Uram Istenem, hogy te milyen jót tettél az én apámmal, Dáviddal, aki nagyon ragaszkodott hozzád. Tényleg úgy volt, ezt a rodeózott bűn esetét, ezt ne tegyük a teljes életével egyenlő súlyba. Ezt Isten leperelte vele, megbeszélte vele, irgalommal elfedezte, a háta mögé vetette. Nagy hűséggel volt az apám, de te milyennel voltál iránta, és elmondja, hogy hogy megsegítetted, hordoztad, körülvetted, és itt van a te szolgád, itt vagyok, apám fia, itt vagyok a trónon. engem is ide segítettél. Nem ő szerezte meg a trónt, nem túr tőle senkit arról, más Dávid fiak nagyon akartak királyok lenni. És el akarták tenni Salamont is láb alól, meg mindenkit, aki konkurens. Salamon nem önként jelentkező volt, hanem Isten jelölte ki. És most itt vagyok a trónon, megadtad nekem ezt az ajándékot. Hálás a szíve ennek a fiatal embernek. Elmondja mindezeket, és nem véletlen, hogy az ige azt mondja, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezél semmi jótéteményéről. Az első fasori évek nekem nagyon-nagyon nehéz. Sok feszültséggel járó időt jelentettek. Sokszor egész identitás zavarban kerestem, hogy hogyan tovább, mert nagyon nehezen indult be az élet. És számos alkalommal bemenekültem a templomba. Önmagam elől is. Itt a karzaton olyan szép nagy kört lehet tenni, a hangosítóig meg vissza. Én itt volt, hogy egy órát jártam, keltem az Úr előtt. És tudjátok, hogy kezdtem? Uram, nagyon köszönöm, hogy amikor az én édesanyám majd egy hónapig túlhordott, és eldöntötték az orvosok, hogy az anyát kell megmenteni, ebben a helyzetben akkor te mégis valahogy engem is e világra segítettél. És nagyon köszönöm, hogy mielőtt megszülettem, édesapám és édesanyám élő hitre jutott. És én ebben a családban növekedhettem a testvéreimmel együtt. És innen kezdve végig mentem a tüdőműtétemen át, végig, ahogy megajándékozott párral, társa, gyermeke. És mire végig értem, mintha zuhanyoztam volna, lelkileg másként mentem ki a karzat kijáró. Valamit tudtak azért azok, akik nem úgy kezdték az imájukat, hogy add ide, Uram, gyorsan, ami kell, aztán indulok. Hanem fölidézik, hogy mit cselekedett az Isten. Kicsoda az Isten? Hát egyszer csak kiderül, hogy nem a pillanatnyi szituációm nyom maga alá, hanem Isten emel föl. Hát ő már átvitt olyan utakon, dolgokon, hát ő fogja a következő helyzetet is megoldani, és nem megoldotta, testvérei. Nem más állapotban vagyunk mi most itt, és nem szabadabb szívvel élhetem ezeket az éveket, meg a megelőzőeket már. De igen. De ehhez ez az elidőzés, ez sokat jelentett. Nem Istennek volt erre szüksége, ő tökéletesen számon tartja a kompjúterében ezeket, amit én föl tudok neki mondani, még azon kívül is nagyon sok mindent. Nekem volt szükségem arra, meg neked van szükséged arra, hogy számba vedd az Isten jótéteményeit. Azután így folytatja Salamon. Én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. Itt a Károli Bibliában olyan különös a fordítás, így is lehet fordítani, hogy én még kisgyerek vagyok, és nem tudok kijönni meg bemenni. Az a kijövés bemenés az arra utalt, hogy a bíráskodás a kapukban zajlott. És igazából így fejezték ki, hogy én nem értek a kormányzáshoz, vagy a bírás, nem tudok kimenni, bemenni, nem tudok a kapu bíráskodó helyén lenni, nem értek még hozzá. Nincs gyakorlatom benne, nagy a te választott néped, vezetni kellene, meghaladja az erőmet. Nagy tisztségre méltattál, de én nem értek igazán hozzá. Tudomásul vette Isten döntését, elvállalta az erejét meghaladó feladatot, de megvallja, hogy Uram, nélküled ez nem megy. A napokban nálunk járt egy baráti család, 23 éves fia. Üzleti dolgokban forgolódik, még nagyon-nagyon a kezdetén, de úgy beszélt ez a kedves fiú, hogy hát, ha majd ez úgy jól kibontakozik, én fogom eltartani apámat, anyámat, és elmagyarázta a dolgokat, és láttam, hogy majdnem így mondom, én labdába se rúghatok az én ügyeimmel, hogyha én most mondom neki, próbálgatom, hogy gyere vasárnap, mert pontosan nagyon fontos ige hirdetés lesz a te jövőddel kapcsolatban is, olyan fölényes kedvességgel úgy tekint rám, hogy nekem ehhez nincs időm, és ugyanakkor ott van a mélye, nekem nincs erre szükségem. És 10 vagy 20 év múlva, bizonyára már nem én, bár Isten időit ne korlátozzuk, de úgy fog találkozni egy lelkipásztor vele, nem jósolni akarok, mert azt Isten megtiltotta, de azért az esetek nagy többségében így van, hogy néhány karambolon túl van már. Már egy házasság összetört, már egy vagy két gyerek, hol az apjánál, hol az anyjánál, már ez az egész, ahogy összeáll, és ezekből a romokból kezdjük kihalászni azokat a 30-40 50 éveseket, akik ehhez a kedves fiúhoz őszinte és nyílt szívű, barátságos, szolgálatkész, sőt, ha kérek tőle, ad, segít is bármiben. Nyílt szívű fiúhoz képest úgy nézik a mi itteni működésünket, hogy hát jó van, mi már kinőttünk belőle, azért már modernebb kor van. Értitek, milyen nagy dolog, hogy ez a 20 éves Salamon? Alig 20 éves. Azt mondja az Istennek, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Nem azt, hogy majd ahogy én uralkodok. Az apám, hát az úgy pacsmagolta a dolgokat, de majd most jövök én. Értjük a 20 évesek sokszor előjövő szövegét is, meg gondolkodását is. Annál jobban esett nekem, amikor elé már néhány vasárnappal ezelőtt két fiatal pár, majdnem egyszer. És azt mondták, hogy szeretnék kérni, hogy készítsen fel őket az esküvőjükre. Még messze van az esküvő, mondtam, hogy rendben van, hát lesz két előkészítő, meg egy beszélgetés majd, írjuk be, stb. Szóval ők nem erre gondoltak. Ők arra gondoltak, hogy üljünk le rendszeresen a Biblia mellé, és tanuljuk, hogy mit kell egy férjnek, egy feleségnek, egy házaspárnak csinálni. Hát ez úgy meglepett, ilyet tőlem nem nagyon kért más. Örültek a párok, hogy csak 2 + 1. Az az egy az fontos még, mert ugye akkor jövünk be a templomba, ki hova áll, mi lesz, és az egésznek a szertartását megbeszéljük. És aztán rájöttem, hogy a lelkésztársamnál ott ül egy másik pár, azóta bejött még egy, úgyhogy összebeszéltünk ővele, hát itt egy tanfolyamot kell indítani. És úgy, ahogy majd a Vancouveri olimpián hamarosan, hogy a műkorcsolyázóknak van ugye egy kötelező gyakorlat, meg van egy szabadon választott. Hát ha ide jön egy pár, már meg is történt a héten, hogy beírtam egy párt, és akkor eléjük tártam, hogy 2 alkalom plusz a beszélgetés, de mondom, van még egy lehetőség, és ott is elmondtam a műkorcsolya kürt, hogy a szabadon választott. Azt mondták, hogy szívesen. Úgyhogy meki kezdünk a szabadon választottnak, de értjük, mert ezek a párok kimondják, hogy nem ám, csak adják ide végre azt a lakáskulcsot, meg hagyjon békén az apám, anyám, majd mi elrendezzük magunkat, tudjuk mi azt, hogy mi az élet. Hanem mi történik? Azt mondja, hogy készítsenek föl. Mert szükségünk van rá, mert akkora feladat. Hát akik éljük a házasságot, 30-40, 50 éve, ugye testvéreim, hogy ember fölötti vállalkozás. Ez csak isteni erőkkel lehet. Még akkor is, ha azt választottuk kölcsönösen, akit a legjobban szerettünk, És ma is meg vagyunk győződve, nekem egy teszt kérdést tett föl az Isten, és ma is a páromat választanám. Úgyhogy nagyon jó volt, amikor ezzel szembesültem, de azért ez tényleg ember fölötti feladat. De nem csak a házasság. Hát szülőnek lenni, testvérei. Hát arra is azt kell mondani, kihirdettük ugye a szülői összejövetet, én nagyon remélem, hogy nem 8 szülő ül a gyülekezeti terembe szombaton, ahogy egyszer a Julianna tornatermébe meghívtuk az ország egyik legáldottabb művész előadóját, a gyermekeink érdekében is, hogy ővelük hogy foglalkozni különböző dolgokba. Hát 7 szülő jött el, meg még egy-két pedagógus, meg még én is ott voltam, meg a művésznő. Ugye, ha rájön valaki, hogy hát ez meghaladja az én képességeimet, de jó lenne így látni az életet, Uram! Te életre hívtál engem, és lehet, hogy a többinek megy, de én nekem nélküled ez az egész nem megy. Szükségem van rád. És akkor elhangzik Salamon kérése. Az egyre egyet kért. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Valaki azt írta, hogy olvasgattam az ige hirdetéseket, magyarázókat, mindent, hogy Isten már előre meghallgatta ennek a fiatal embernek a kérését. Hát azért tudott ilyen bölcsen kérni, mert adott neki bölcs szívet. Hát gondoljuk meg, alig 20 éves, ott ül az apja trónján, éjjenzik minden oldalról, és most nem azt mondja, hogy Istenem, nagyon sok pénzt adj, mert abból lehet katonát venni, meg abból mindent lehet. Nem azt mondja, hogy szép feleséget adj. Nem azt mondja, hogy nagy győzelmeket és dicsőséget adj, hanem értelmes szívet, hogy tudja különbséget tenni a jó és a rossz között. Istennel együtt szeretne kormányozni, uralkodni, vagyis szolgálni azoknak, akiket Isten rábízott. Olyan gazdag kifejezés az, hogy értelmes szívet. Az új fordítás úgy mondja, hogy engedelmes szívet, de a héber eredeti még ezen is túlmegy, ott az van, hogy halló szívet. Sőt, a szívet is lehet a kifejezés tágabb értelmébe venni, halló bensőt, hogy mint egy radar ernyőt az én bensőmet rá irányítsam, Uram, a te személyedre, hogy onnan értsem meg, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy értsem és szeressem elrendelt utamat és minden parancsodat. Az édesapja imádságát ismétli meg, mert a 143. Zsoltárban Dávid így imádkozik, taníts engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem, a te jó lelked vezéreljen engem az egyenes úton. Add meg azt a képességet, hogy különbséget tudjak tenni a jó és a rossz között. Olyan világban élünk, amelyik összemossa a jót és a rosszat, relativizál. Tipikusan ördögi munka ez, hogy az ember ne tudja, hogy hol a lába, meg a keze, meg a feje, egy idő után ki van billentve a helyéből. Egyetlen példa, tegnap este hallgatom a híradót, és bemondja a hírmondó, hogy Portugália az 5. európai ország, ahol a parlament megszavazta az egyneműek házasságát. És utána jön egy-két portugál reagálás erre. Könyvbe lábat szemmel mondja egy férfi, hogy végre a jog is szabadságot biztosít. Megszólal a másik, kicsit idősebb. Hát azért nem Azért teremtette Isten férfinek és nőnek az embert, hogy a férfi férfival éljen, a nő meg nővel éljen. Nekem meg az jutott az eszembe, ki kérdezi a törvény alkotók közül Istent, aki ezt a mindenséget megteremtette. Hát nincs Bibliájuk, vagy az nem számít. Neked számít, testvérem, a döntéseidnél, hogy Isten szerint mi a jó és mi a rossz? Ő mit mond? Ezen fordul meg, hogy hallgatsz rá, vagy még a magad és mások feje után. És ezt olvassuk. Tetszett ez a kérés Istennek. Tudjátok, miért olyan nagy dolog, hogy ezt kérte Salamon? Mert itt a bűneset fordítottja megy végbe. A bűnesetben az ember elrúgta magától az Istent. Majd én, nélküled, hagy magamra, tudom én azt, sőt, ellenére próbált élni, boldognak lenni, küzdeni, alkotni, s akkora robbanás ment végbe a bűnesetnél, hogy megsüketült az ember. Belsőleg mindenképpen. És azt kéri Salamon, hogy add vissza a hallófülemet, az eredetit, add vissza, Uram, hogy halljam a te szavad, értsem, hogy ne csak fülem legyen, hanem halljak is, ami, hogy értselek téged, tudjak értelmesen élni, és értelmes életre segíteni másokat, hogy világosan lássam, szerinted mi a jó, és mi a rossz. És ez halló fül kell. Az Isten szavát megértő, meghalló. Mert lehet ez süketül is. Lehet úgy ülni itt, hogy kimegy valaki, és azt mondja, hát, nagy duma volt, gesztikulált a lelkész, úgy majd leugrott a szószékről, de lehet ilyen. Nem hiszitek el? Hát a tévés közvetítésre nagyon sok kedves reagálás jött kívülállóktól is. Olyan őszinte, meg úgy örömmel bekasszíroztuk, tudva azt, hogy Istené a dicsőség. De jött ám egy e-mail is hozzám, csak egy-két sort. Valaki, aki sokáig közöttünk volt, most már ritkábban jön, de úgy jó barátság köt össze, azt mondja: most, amikor megtudtam, hogy tévé közvetítés lesz a fasorból, kiadtam a vezényszót. Mindenki a tévé elé. És láttam a tragédiát. Láttam egy semmire kellő kiöltözött társaságot, ahol sok testvérem azt se tudta, miről is van itt szó. És láttalak titeket, láttam, hogy keresztre feszültök, hogy tartalmat adjatok az üzenetnek. Kívülről látszott, nem értettek semmit. Volt, aki szundikált, volt, aki röhögcsélt. Szerintetek a készfogásnál hányan tudták volna elmondani, miről szóltatok? És akkor a végén még megkérdezi, talán nincs itt az a néhány sor, mert a másik oldalra jutott, hogy hát kíváncsi vagyok, hogy én most egy kekeckedő valaki vagyok, vagy pedig az Isten lelke által megvilágosított, aki ezt a képmutató fasort a helyére próbálom segíteni. Hát most testvéreim, igazán őszintén, Isten áldása volt ezen a december 25-ön, és egyszerűen, természetesen, de olyan hálás volt az én szívem is, hogy körülbelül azt adhattuk tovább, amiben mi itt élünk. És akkor egy ember, aki az Úr Jézus Krisztus követését vallja, ír nekem több mindenről, és hát körülbelül ennyit lát. Még egy pici példa ehhez. Hát testvéreim, karácsony előtt, Kossuth téren, mentem valahova szolgálatra, egy klubba hívtak a karácsonnyal kapcsolatba, és vártam a kettes villamosra. És egyszer csak valami olyan csoda ért, hogy majdnem ugráltam, a kisgyerek lettem volna, én eldobom kezem, lábom, hát a Duna felől jön a kettes villamos, és egy kis kanyarral befordul, és én nem látok villamost, csak égőket. De valami olyan gyönyörűség volt az a hirtelen élmény, hogy bennem az a kisgyerek újongott, hogy ilyen nincs, hát ez nem igaz. És akkor mellettem megszólal egy férfi. Hát man, ez is. Hát mennyi pénzt ráköltöttek, hát, és mondta, én meg nem szóltam egy szót se neki, csak azt mondtam, hogy hát ebbe az élménybe, amit én itt most átéltem, hát ebbe kár volt így a közepébe belerondítani. Értjük, hogy valaki hal, valaki nem hal, valaki valamit lát, most nem. De erről van szó. Tudnám folytatni még a reagálásokat. Salamon ráállítja a vevőkészülékét az Úrra, és ez meghatározza a következő 40 évet, majdnem 40 esztendeig. A ráadást is megkapta. De úgy megkapta, hogy messze földről jöttek a királyok, irigyek, meg érdeklődők, meg kíváncsiak. Sába királynője megérkezik, elefánton, meg minden, meg hozza a dolgait, és megérkezik, azt mondja, amikor végigmegy, hogy a cselédek hogy élnek, hogy a katonák, hogy a többi, hogy beszélnek ebben a királyi udvarban. Hogy milyen a légkör, azt mondta, a felét nem akartam elhinni, amit mondtak rólad. De hát ezek semmit nem mondtak ahhoz képest, amit én itt átéltem. És amikor két idősnél jártam, vittem az úrvacsorát. Testvéreim, a héten 80 felé tartanak, olyan betegek nem tudnak úgy jönni. Egyikük nem is református, de az Úr Jézus gyermeke. Katolikusként is. Én olyan légkört találtam, hogy két nap múlva fölhívtam őket, és azt mondtam, hogy ott lakik az Úr Jézus. Azt mondják, ők is azt emlegetik, ahogy az a feleség körülveszi a párját, és körülveszi a lelkészt, hát nem kellett volna lejönni elém, meg ne tegye valaki, hát a lift fölvisz. De ahogy az az egész, ami lezajlott, egyszerű beszélgetés és egy kis úrvacsora. Egyszerűen látni, hogy olyanjuk van, ami sok-sok dúsgazdag családnál nincs meg. És ez nem föltétlen a dúsgazdagság, vagy nem gazdagság, mert lehet Isten áldásával élni, még jobb körülmények között is. Nem a ráadás kellett Salamonnak, hanem hogy ott lakjon az Úr. Befejezem, testvéreim, 2010-ben indulunk. Január 1-én Dávidot figyeltük, az érett hívő embert. Most Salamont, az érett ifjú hívőt. Itt vagy te, testvérem, vágysz arra, hogy érett ifjú, itt az érettem van a hangsúly, érett középkorú, vagy érett idős ember legyél. Isten ma kérdezi tőled, kérj, amit akarsz, megadom neked. A ráadás kell, vagy ő kell. És rábízod az életed a ráadást is, keresed, kéred, hogy ő szerinte mi a jó, mi a rossz, mert ő neked is azt mondja, ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, akkor áldott életet adok neked. Velem jársz, és vezetlek téged az egyenes úton. Úgy legyen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Így szól az Úr, bölcsé teszlek, és megtanítalak az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged. Amen.